Két éven belül nagyjából 1500 megawattra nőhet a tárolói kapacitása a hazai hálózati energiapiacon. Jelentősen csökkent az Európai Unió káros anyag kibocsátása az elmúlt évek erőfeszítéseinek köszönhetően. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A vonalban Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zero Carbon Központjának vezetője. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Beindult a Napenergia Plus program, sőt, most már a benyújtott pályázatok egy részének elbírálása is megkezdődött. Ugye ennek a mostani programnak az egyik különlegessége, hogy akkumulátort is kell telepíteni a tetőre szerelt napelempanelek mellé. Mekkora volt eddig a hazai lakosság, de akár a hazai ipar akkumulátor ellátottsága, amit természetesen a megtermelt zöld energia tárolására használtak, és mekkora lesz a változás, mekkora lesz a növekmény a tervek szerint?
Talán érdemes külön választani azokat a megoldásokat tárolói szempontból, amelyeket nevezhetjük úgynevezett óra mögötti megoldásoknak, tehát amelyek elsősorban háztartásokban megjelenő a mérőóra mögötti akkumulátor megoldásokat jelenthetnek, vagy ipari parkoknál esetleg ugyancsak a közcélú hálózathoz való csatlakozás mögötti pontokon telepített tárolók, és ettől megkülönböztetni azokat a tárolókat, amelyek a mérőóra előtt vannak, tehát amelyek úgymond közcélú hálózathoz kapcsolódnak. Kezdjük talán azzal, hogy Magyarországon egészen a legutóbbi időkig háztartási méretű villamosenergia tároló berendezések telepítésére csak nagyon-nagyon-nagyon ritkán alig került sor, annak ellenére, hogy azt látjuk, a tetőkre telepített úgynevezett háztartási méretű napelemes rendszerek vagy kiserőművek, azok nagyon gyorsan terjedtek el, ma már több mint 250 ezer ilyen berendezés van Magyarországon, de ezek mellé nem kerültek beépítésre tárolók. Ennek a fő oka az volt egészen mostanáig, hogy úgynevezett szaldó elszámolásban került sor az ilyen módon háztartások által megtermelt megújuló energia elszámolására. Lényegében a villamosenergia hálózat szolgált úgy, mint egy nagy közös tároló. Ugye ez a rendszer változott most január 1-ével, a 2024. január 1 után igényel telepített ilyen típusú háztartási méretű kiserőművek, ezek már úgynevezett bruttó elszámolásban vannak, tehát sokkal szigorúbb az, hogy a megtermelt és a helyben fogyasztott villamosenergiának az aránya az jó legyen, mert a úgynevezett többlet termelést azt elég alacsony áron összesen 5 forintért veszi át a rendszer ezektől a erőművektől. Úgyhogy ez megnöveli azt az ösztönzést, hogy a helyben megtermelt és helyben elfogyasztott áramnak az aránya háztartási szinten nőjön, és ezt jól szolgálhatják háztartások mellé telepített berendezések. Lényegében ennek a helyben történő fogyasztási aránynak a növelését célozza ez a bizonyos Napenergia Plus program. Ez egy 75 milliárdos keretű kormányzati program, amely a napelem plusz mellé telepített háztartási méretű tároló költségének 65%-át fedezi, és tudomásom szerint a mai napig körülbelül 27 ezer érdeklődő háztartás jelentkezett be ebbe a programba. Ha egy ilyen egyszerű szorzással nézzük meg a dolgokat, akkor ez azt jelenti, hogy legalábbis eddig befutott igények körülbelül 110 megawattnyi és 216 megawatt órányi tároló teljesítményt és kapacitást implikálnak a Napelem Plusz programon belül.
Mennyi lehet most a beépített tárolói kapacitás? Ugye mondta, hogy nagyjából 220 megawattóra lesz, vagy lehet, legalábbis a mostani számok alapján. Ez hányszorosa a mostani lakossági, illetve hányszorosa akár a beépített ipari méretű akkumulátoroknak?
Ami a háztartási szektort illeti, ott lényegében nulláról indulunk. Még a MAVIR, a Magyar Villamosrendszer Irányító becslései is úgy kezdődnek, hogy lényegében nulla háztartási tárolóval számolnak jelenleg. Hát lehet, hogy néhány tíz darab van a magyar rendszerben, de ahogy mondtam, nem volt ösztönzés arra, hogy ezek telepedjenek esetleg szigetüzembe, valahol távol, erdészházakban vagy tanyasi területen előfordulhatnak ilyen tárolók, de lényegében eltekinthetünk tőlük, tehát nulláról viszi föl ez a Napelem Plusz program a háztartási méretű tárolóknak a piacát erre a 200-220 megawattóra környékére a jelenlegi állás szerint. Na most, ami a hálózati nagyobb telepített energiatárolókat illeti, ott jelenleg 10 úgynevezett energiatárolói engedélyest tart nyilván a Magyar Energia és Közműszabályozási Hivatal. Összesen 84 megawatt beépített kapacitással és 101 megawatt óra tárolási képességgel. Csak érdekesenként mondom, hogy az elmúlt fél évben egyébként egy triplázódás volt itt jellemző, tehát egy fél évvel ezelőtt beszélgettem erről a témáról valakivel, akkor megnéztem ezeket a számokat, imént említetteknek az egyharmadáról volt szó, tehát egy nagyon gyors növekedést látunk, ugyan alacsony bázisról, de egy gyors növekedést itt. Ugye ehhez várhatóan egy olyan plusz 110 megawatt, 240 megawatt órányi kapacitással hozzá fognak járulni azok a projektek, amelyeket a hálózati társaságok állami támogatás segítségével valósítanak meg. Ezek az úgynevezett hálózatilag integrált tárolók, a MAVIR és az elosztó társaságok kaptak ehhez forrást, és 2025 vége, 2026 elejére várhatóan ezek rendszerbe fognak állni. Ettől még nagyobb növekedést ösztönöz az a tároló támogatási rendszer, amit a kormány indított el 60 milliárd forintos kerettel, és azt célozza, hogy ezek a nagyobb hálózati méretű tároló berendezések létesítése jobb feltételekkel tudjon megvalósulni. Február 5-én zárult ez a pályázat, és 116 pályázat érkezett be a meghirdetett támogatási keretnek a duplájára vonatkozó igény érkezett be, tehát valószínű, hogy a kitűzött cél nevezetesen, hogy további 400 megawatt és 885 megawatt óranyi tároló kapacitás létesüljön ilyen mértékben, ez teljesülni fog, ezek kb. 2026 májusára tudnak befutni. Tehát ha mindent összeadunk, a háztartási méretű várható tárolókat, meg a már meglévő és várható támogatással elősegített hálózati tárolói kapacitásokat, és akkor summa summarum azt látjuk most, hogy 2026-ra egy olyan 1500 megawatt körüli villamosenergia tárolói kapacitás lesz a hálózati energia piacon. És hát talán egy dolgot említenénk még, amiről el szoktunk feledkezni, hogy az elektromos gépjárművekben is nagyon jelentős villamosenergia tároló kapacitásokat találhatunk. Csak összehasonlításképpen, ugye az előbb említettem, hogy összesen, ami 2026-ig megépül majd háztartásokban villamosenergia hálózathoz kötötten, ott olyan 1500 megawattórányi kapacitást látunk, de a ma már az utokon Magyarországon futó elektromos járművekben már most olyan 1800 megawattórányi körüli kapacitású tároló van, tehát azzal összevethető nagyságrend már most, mint ami 2026-ra többi területen lesz, tehát erről nem szabad elfeledkezni. Jelenleg az a technológia, hogy ezekből a akkumulátorokból visszatárolni is lehessen a rendszerben, még kísérleti fázisban van, de a következő években itt fejlődés várható, tehát én azt gondolom, mindenképpen érdemes észben tartani, hogy az elektromos közlekedés térnyerése is a hálózati szabályozás számára használható nagyon nagy mennyiségű mobilis energiatároló kapacitást fog potenciálisan rendelkezésre bocsátani.
És az előrejelzések szerint 2026-ra vagy akár az évtized végére az elektromos autókba beépített akkumulátorok kapacitása mekkora lehet? Hányszorosára nőhet a mostanihoz képest?
Most láttam egy ilyen előrejelzést, ami azt nézi, hogy milyen sebességű lehet az elektromos személyautók és kisterhelt autóknak a penetrációja, felfutása Magyarországon, ami azt mutatja, hogy egy ilyen konzervatív becslés szerint a mostani a 46 000 darab tisztán elektromos gépjármű állomány, az akár 240 ezer darabra nőhet 2032 végére, tehát egy olyan hatszoros növekedés is elképzelhető, illetve hát van egy ilyen dinamikus növekedési becslés, ami azt mondja, hogy 2030-as évek elején, 32-re vonatkozik ez a becslés, elérheti a 500 000 darabot ezeknek a járműveknek a száma Magyarországon, tehát ez egy ilyen tízszereződés, tehát ez a mennyiség, ez akár tízszeresére nőhet, ugye ez borzasztó jelentős mennyiség.
Milyen akkumulátorok egyébként ezek? Azok az akkumulátorok, amelyeket most a lakóházakhoz, a családi házakhoz telepítenek, illetve amit mondjuk az elektromos autóban használnak. Ezek majdnem ugyanolyanok, csak másként néznek ki, mert hogy ugye máshova szerelik be őket?
Ami a háztartásokat illeti, én azt gondolom, hogy ott most látjuk majd meg, hogy azok a kivitelezők és fejlesztők, akik elnyerik azt a jogot, hogy a napenergia vagy napelem plusz program keretén belül a igénybevevő háztartásokat ellássák, ők milyen szállítót választanak. Én azt gondolom, hogy azért alapvetően az úgynevezett litium-ionos technológiai megoldások lesznek itt is a legnépszerűbbek, ha bár ugye ez nem olcsó, csak ezeknek a berendezéseknek a beépítése az 3 millió forint körüli összeget igényelhet. A napelemen felül, tehát csak a tárolókról beszélek most, ennek a 60%-a az, amit támogatásból megkaphatnak az igénylők. És el lehet azt mondani, hogy az elmúlt néhány évben drasztikus, tehát ilyen 40-50%-os költségcsökkenés volt ezen a piacon, de még így is ez egy ilyen jelentős költség. Ugye érdekességképpen jegyzem meg, hogy vannak viszont olyan megoldások is, és magyar termék is van ilyen, amikor hagyományos olmos savas akkumulátorból alakítanak ilyen háztartási méretű tárolót, és az jelentősen olcsóbb megoldás. Egyébként maga a pályázat is preferálta azt, hogy Magyarországon gyártott tárolókat, akik igénybe vesznek, azok előre kerülnek a pályázat odaítélésében. Tehát én azt gondolom, hogy a litium-ionos és a hagyományos olmos savas a háztartási piacon fog tudni versenyezni, de még egyszer mondom itt, hát én azt gondolom, hogy a következő egy év fogja megmutatni azt, hogy ki tud nyerni. Egyébként ilyen litium-ionos háztartási méretű tárolóból nagyon sok ázsiai szállító tud jó minőségben megoldást nyújtani a háztartások számára. Ami a hálózatot illeti, ott is azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas kérdés ez, hogy a technológiák azok milyen kombinációban valósulnak majd meg. Maga ez az említett hálózati tárolói támogatási rendszer, egyébként pont a technológiai diverzitásnak az elősegítése céljából három kategóriát hirdetett meg, a 0-tól 10 évig, a 10-től 20 és a 20 feletti élettartamot szolgálni képes tárolói kategóriákat. Általában azt gondoltuk, vártuk, hogy a litium-ionos tárolási technológia az maximum 10 évig képes szolgálni, addigra degradálódik annyira, hogy ezeket le kell cserélni, de már az előzetes információk is azt mutatják, hogy a szállítók képesek voltak 11-12 év garanciát is adni ezekre a berendezésekre, tehát ott én azt gondolom, hogy nagyon nagy verseny lesz, tehát a litium-ionos megoldásoknál, és vannak olyan hosszabb távú tárolásra alkalmas tárolói megoldások, itt úgynevezett ilyen flow alapú vanádium redox flow folyadék alapú tárolási megoldások, amelyek ugyan nagyobb beruházási költségűek, de az élettartamuk jóval hosszabb, mint a litium-ion, vagy legalábbis a jelenlegi tudásunk szerint, és én arra számítok, hogy több ilyen pályázattal is találkozunk majd, és beruházási megoldással, sőt, tulajdonképpen az első ilyen kísérleti projektként meg is fog valósulni még a tenderen kívül Öskü térségében egy kisebb berendezés, tehát nem sokára el fognak kezdeni működni Magyarországon olyan technológiák, amelyek nem litium-ion alapúak, hanem folyadék áram alapúak, illetve egy úgynevezett nátriumkén alapú tároló is megérkezett a Csillebérci telephelyére a Energiakutató Intézetnek, úgyhogy az ezzel folytatott hazai kísérletek is elkezdődnek majd.
Nem tart attól, illetve nem kell attól tartani, hogy a jelentős akkumulátoros beruházások miatt egy olyan boom alakul ki, ami miatt megnő akár jelentősen is többszörösére ezeknek a berendezéseknek, ezeknek az eszközöknek az ára? Mert hogy egyébként a Nemzeti Energia és Klímaterv míg 2030-ra korábban 6 gigawatt beépített napelemes kapacitást tűzött ki célul, ezt a közelmúltban 12 gigawattra, a duplájára növelték, mert hogy már most elértük a 6 gigawattot, ami azt is jelenti, hogy nagyjából a mostani beépített kapacitás duplája lesz, és hát ahhoz a 6 gigawatthoz is vélhetően nagy jelentős mennyiségű energiatárolót vásárolnak azok, akik telepítik ezeket a rendszereket. És ez csak a lakossági szegmens, és ez csak Magyarország. Szóval nem kell attól tartani, hogy 2030-ra, vagy a következő években jelentősen megemelkedik az akkumulátorok, a telepíthető nagyobb energiatárolók ára?
Én nem számítok erre, és elsősorban azért, mert olyan fázisba lépett ennek a technológiának az alkalmazása, ami éppen a ugye skálahozadék hatás miatt költségcsökkenési trendre állította az energiatárolásnak a technológiáját. És ez a skálahozadék, ez egyébként elsősorban a közlekedési alkalmazásoknak tulajdonítható. Tehát, hogy most magyarul is mondjam, például a litium-ion akkumulátoros technológiának a költségcsökkenése az elsősorban annak tudható be, hogy az elektromos gépjárművekbe ilyen technológiai tárolók kerülnek, és itt évről évre exponenciálisan nő az e-mobilitásnak az igénye az ilyen megoldásokra, és ezért az üzemmérete, a gyártási kapacitás is drasztikusan nő. Csak egy néhány számot említsek, 2012-ről 2022-re a litium-ion akkumulátorokat jellemző költségek 82%-kal csökkentek. Ebben a 10 éves időszakban ezeknek a berendezéseknek az energiasűrűsége az 80%-kal nőtt, tehát ugye folyamatos fejlesztés alatt állnak ezek a technológiák, és a kapacitás degradáció, tehát hogy évről évre hány százalékát veszíti el a tárolókapacitása a használat miatt, az 4%-ról 2%-ra 50%-kal csökkent ugyanebben a 10 éves időszakban. Tehát inkább azt látjuk, hogy a növekvő kereslet az még mindig a költségcsökkenés irányába viszi ezeknek a technológiáknak az alkalmazási költségét, és ugyanez van a napelemeknél is. Az, hogy a napelemes célokat Magyarország 2030 helyett már mostanra elérte, és lényegében a 40-es célokat előre lehet hozni 2030-ra, az azért nagyon jelentős részben annak tudható be, hogy ezeknek a napelemes típusú áramtermelésnek az önköltsége az a tavalyi teljesen átmeneti növekedés után lényegében folyamatosan csökkent, tehát rendkívül versenyképesek. És ez van most az akkumulátoroknál is. Ráadásul ugye a magyar piac az egy csepp a tengerben, tehát én azt gondolom, hogy az itteni növekvő kereslet az röviden nem nagyon számítok költségnövekedésre, inkább a költségeknek vagy stabilizálódása, vagy további csökkenése az, ami szerintem a reális forgatókönyv.
Köszönöm az elmúlt percekben Kaderják Pétert, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetőjét, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zero Carbon Központjának vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Európai Unió károsanyag kibocsátása jelentősen csökkent, Magyarországé pedig még statisztikailag is nehezen kimutatható a globális skálán, mégis jelentős lépések történnek a klímaváltozás elleni védekezés jegyében. A Klímapolitikai Intézet vezető kutatója szerint az intézkedések fokozására fordítandó jelentősebb összegek egy részét inkább az alkalmazkodásra kellene költeni. Zay Balázzsal Zsámboki Zsolt beszélgetett.
A világ szennyezőanyag kibocsátásának mekkora hányadát adja az Unió, illetve ebből mennyi esik Magyarországra?
2023-ban a világ kibocsátásának 7%-áért volt az Európai Unió felelős, Magyarország 0,12%-ért.
Ugye az Európai Unió területéről igen sok üzemet, károsanyag kibocsátó üzemet kiszerveztek fejlődő országokba. Ez nyilván csökkentette az európai kibocsátást, de mit tett még az Európai Unió ezen kívül a kibocsátás csökkenésért?
Való igaz, amikor a olajválság kitört, illetve a európai keresetek számottevően magasabbak voltak, mint a világ más részein, és megérte globalizálódni, akkor nagyon sok gyártókapacitást a fejlődő országokba helyeztünk át, például Kínába, és ez nagyban csökkentette az első időszakba a kibocsátást. Azóta viszont az energiahatékonysági intézkedések számottevők, hiszen a magas energiaköltségek ellen az a leghatásosabb védekezés, hogyha nem fogyasztjuk el.
Sokan ugye a széndioxidot tartják leginkább felelősnek a globális klímaváltozás miatt, a felmelegedés miatt, de úgy tudom, hogy vannak más, ennél még veszélyesebb anyagok is.
Való igaz, mindig a szén-dioxidról beszélünk, de a jelenlegi extrém változásért a nagy arányú metán kibocsátása felelős, ami nagyjából 10-szer olyan erős üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid. Egyetlen előnye, hogy sokkal hamarabb lebomlik, viszont amíg a levegőben van, addig sokkal erősebb a pillanatnyi hatás, illetve vannak más, még veszélyesebb szennyezők, például a kénhexafluorid, ami az elektronikai termékek gyártásánál szökik a levegőben, vagy az F-gázok, ami egy nagy arányú klímahasználat, ami nincs megfelelően karbantartva, azokból elszökő hűtőgáz. Ezek mind sokkal erősebbek, mint a szén-dioxid, viszont nagyon kicsi koncentrációban vannak jelen.
A metánt sokan nevezik időzített bombának is, mert például a szibériai területeken az olvadó tundra nagyon sok metánt tartalmaz. Ez mekkora veszéllyel fenyegethet?
Csak beszélések vannak, hogyha ez valóban felszabadul, akkor nagyon drasztikusan beindul a klímaváltozás.
Magyarország jelenleg hol tart a klímaváltozással összefüggő vállalások teljesítésében?
Magyarország most növelte a klímatervének a felülvizsgálata során a vállalásait, jelenleg azt vállalta, hogy 2030-ra a kibocsátásának a felét, 2050-re a bruttó kibocsátás egészét megszünteti, tehát klímasemleges lesz Magyarország. Ennek ellenére nagyon sok zöld szervezet kritizálta a magyar kormánynak ezt a célkitűzéseit, hogy lehetne sokkal több. Hozták például a németeket, akik magasabb célkitűzést tettek, de már bejelentették, hogy amúgy nem tudják teljesíteni. És a klímaterv felülvizsgálata során a kormány bemutatott több modellt, amit megvizsgált, és a gyorsabb haladás nagyságrendekkel nagyobb költséggel járna, és ezt a plusz forrást inkább a alkalmazkodásra kellene költeni, hiszen tavaly előtti aszályos évre, ha gondolunk, a jelenlegi időjárási viszonyok azt mutatják, hogy idén is hasonlóan aszályos évre kell számítani, és ez egyre gyakoribb lesz, és ezért a megfelelő öntözési rendszerek kidolgozása sokkal fontosabb most, mint az, hogy gyorsabban csökkentsük a kibocsátásunkat.
A legnagyobb globális kibocsátók, India, Kína vállaltak egyáltalán valamit a klímaváltozás elleni küzdelemben?
Hát a legnagyobb kibocsátókhoz még az Egyesült Államokat is hozzá kell sorolni. Vállaltak az Egyesült Államok 2050-re, India, Kína 2060-ra vállalt klímasemlegességet.
Zay Balázst, a Klímapolitika Intézet vezető kutatóját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!